Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, kitárjuk előtted a mi szívünket, és kérjük, hogy Te töltsd meg azt a Te igéddel, és tisztítsd meg, hogy mindaz, ami nem odavaló, ami bűn, ami ellenedre van és utálatos előtted, az hadd tűnjön el, és hadd tudjunk neked élni, Úrunk, teljes szívvel téged szolgálni. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassák meg a testvérek a mai napra írt szent igét, amit megírva találjuk Jeremiás próféta könyvében a 12. fejezet 3. versében a következőképpen. Te ismersz engem, Uram, látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. Ámen. Kedves testvérek, Jeremiásnak nagyon sok küzdelme volt élete során. Ugye nagyon nehéz feladatot kapott az Úrtól, az ítéletet kellett hirdetnie, és ezért nem is szívesen hallgatták őt az emberek, és amikor megszólalt, sokszor ellenségeskedés támadt az emberekben. És ez fizikailag is megnyilvánult. Rátámadtak, meg szavakkal, tettekkel bántották őt. Jeremiásnak ezt újra és újra meg kellett harcolnia az Úr előtt. A könyvben is, az általa írt könyvben is újra és újra találkozhatunk olyan részekkel, amikor Jeremiás az Úrhoz fordul, és elpanaszolja neki mindazt, ami ott van az ő szívében, akár keserűség, akár indulat az ellenségei a vele szembe helyezkedő emberek iránt. Ebben a részben is, tulajdonképpen ebben a kis szakaszban is egy imádság részletet olvashatunk, amit Jeremiás az Úrnak mondott. És előtte pedig pont ezzel találkozhatunk, hogy megfenyegetik Jeremiást. Hogyha továbbra is így beszél, akkor meg fogják őt ölni. És Jeremiás az Úrhoz fordul. Mert nem akarta tompítani azt az üzenetet, amit az Úr rábízott. Nem akart elvenni abból. Nem tehetett más, mint hogy az Istenhez fordult, és őt kérte, hogy erősítse meg őt, és ő neki panaszolta el mindazt, ami vele történt. Mert az Isten szolgájaként továbbra is mondania kellett neki az igét. És az Isten pedig beleszól az ember életébe. És ez sokszor fájdalmas. És ez sokszor így jelenik meg, hogy a prófétát bántották, azt, aki szól. Nem vették észre, hogy az Isten van-e mögött. De Jeremiásnak ugye ezt meg kellett küzdenie, és újra az Isten elé kellett neki személyesen állnia. Hogy tényleg ez az Úr akarata? Tényleg ezt kell neki hirdetnie? Tényleg ítéletet kell mondania? Tényleg ezt mondja az Úr? Így szól az Úr? Nem a maga nevében beszél már, csak úgy indulatból, mert korábban felharagították, amikor ellenálltak. Ezt újra és újra az Istennel való kapcsolatában meg kellett, tisztáznia kellett az Úrral. És talán azt is tisztáznia kellett, amit minden embernek, aki az Isten szavát szólja, akár bizonyságtételben, akár egy hétköznapi beszélgetésben, akár igehirdetésben, hogy amit én hirdetek, az vajon rám hogyan vonatkozik? Vajon én nem vagyok ugyanabban a helyzetben, mint amilyen ítéletet éppen hirdetek? És hogyha rájön az ember, hogy nem is az Úrét mondja, hanem a magáét, akkor jobb, ha csöndbe marad. Akkor jobb, ha bűnbánatot tart, és visszahúzódik. De hogyha esetleg arra jön rá, hogy az Úr szava ez, de az őt is megítéli, ő is benne van abban a bűnben, abban a dologban, amiről éppen beszél, amire éppen felhívja a figyelmet, akkor az arra kell, hogy indítson, hogy gyorsan ezt rendezzem az Úrral, de ezért nem szabad visszakoznom. Ha az Isten indít a másik ember felé, még ha én is érintett vagyok abban, akkor is mondanom kell, szólnom kell, de persze én is rendezzem azt a magam életében az Úrral. És itt is tulajdonképpen erről van szó, hogy Jeremiás odáll az Úr elé, és elpanaszolja az Úrnak, hogy a bűnösök, akik nem törődnek az ő szavával, az igéjével, azok olyan jól el vannak a világban, olyan jól élnek. Ugye ez sokszor előjön az igében. A Zsoltárokban is többször találkozunk ezzel, prófétáknál is, Jobbnál is, hogy azok, akik semmibe veszik az Isten szavát, milyen jól megvannak ebben a világban. És ezt panaszolja el Jeremiás is az Úrnak, és találóan megállapítja ezekről az emberekről, hogy közel vagy a szájukhoz, de a szívüktől távol. Tehát olyan emberekről panaszkodik Jeremiás az Úrnak, akik még az Istenről is előszeretettel beszélnek, nagy szavakat használnak, a szájukhoz közel van az Úr, de a szívüktől nagyon távol. Ugye arról az ember típusról beszél, azokról az emberekről, mert itt konkrét emberekről van szó, akik az úgynevezett vallásos emberek, akik ráadásul kérkednek és megpróbálnak visszaélni az Istennel kapcsolatos dolgokkal, az Istennel magával. De nem gőgös kijelentés ez, hogy Jeremiás azt mondja, hogy a másik embernek a szájához van csak közel az Isten, a szívéhez nincs közel. Honnan tudja ezt Jeremiás? Hogy meri ezt mondani? Ő talán nincs ebben a helyzetben. És rögtön ezután olvashatjuk azt az igét, ami a mostani alapige, hogy te ismersz engem, Uram, látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. Tehát ebben ott van, hogy Jeremiás már az Úr elé állt ebben a kérdésben. Te ismersz engem, Uram. Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. Mintha csak a 139. Zsoltárnak az első versét olvasnánk, ott is így mondja Dávid, hogy Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. És annak a Zsoltárnak a végén is előjön ez a gondolat. Azt mondja itt Dávid, hogy ne gyűlöljem-e gyűlölőidet, Uram, ne utáljam-e támadóidat. Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeimmé lettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Micsoda indulat előjön itt a végén Dávidból. És a végén mégis ugyanoda jut, hogy vizsgálj meg, Istenem. Nem járok-e téves úton? Egy idős lelkész, amikor ezt az igét magyarázta, akkor mondta ezt a kérdést, hogy nézd meg, nem járok-e téves úton? Hát bizony, barátocskám, téves úton jársz, mert ha gyűlölöd a másikat határtalan gyűlölettel, akkor ott téves úton vagy. De milyen jó, hogy ezt a Zsoltáros az Isten elé viszi. Ezt a határtalan gyűlöletet. Ezt az indulatot. És aztán kéri az Istent, hogy vizsgálja meg a szívét, hogy mi van ott, és vezesse őt az örökké valóság útján. Az Isten elé kell tehát állnunk nekünk is. És rá kell, hogy jöjjünk arra, hogy igazából abból indul ki minden, hogy ő ismer bennünket. Hogy ő, aki ismer bennünket, ő vizsgálja meg a mi szívünket is. Még akkor is erről van szó, amikor az Új Szövetségben találkozhatunk ilyen igével is, hogy önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e, önmagatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van, ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Tehát amikor ilyen önvizsgálatról van szó, és erre hív bennünket az ige, ez se más, mint az, hogy az Isten elé állok, és az ő színe előtt tudom magamat is jól látni, igazán megvizsgálni. Mert közben ő az, aki engem megvizsgál, és elmondja nekem a diagnózist. És a római levélben is ugye erről van szó, hogy maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. És mondja ugye itt is Jeremiás, hogy te ismersz, te tudod, hogy mi van a szívemben, mert megvizsgáltad, tudod, hogy a tied az én szívem. Mert egyébként én még csak azt sem tudnám, hogy van Isten. Még csak azt sem tudnám, hogy milyen az az Isten. Azt sem tudnám, hogy ismer engem, meg hogy egyáltalán vizsgálja az én szívemet. Erről mindről csak azért tudhatunk, mert ő beszél velünk. Mert ő megszólít bennünket. Ő kijelenti magát. És kijelenti azt is, hogy ismer, és azt is kijelenti, hogy az övé vagyok. És a szívem pedig erre tud válaszolni, és kapcsolatba kerülni vele. Ahogy mi is megismerjük a magunkét, a magunk dolgait is. Mikor a testvérek hoznak egy-egy alkalomra, gyerekhétre vagy csendes napra süteményeket, akkor itt maradnak sokszor a tálcák. Ismerik, hogy az övék a testvéreké a tálca, akkor felismerik és elviszik. Vagy rá van írva a nevük, és az alapján egyértelműen felismerik. Ez az enyém, ez hozzám tartozik. És mennyivel több dologról van itt szó, nem csak egy tárgyról, egy használati eszközről, hanem az egész életünkről. És az Isten úgy, ahogy van, ismer bennünket, és megszólít, hogy mi is ismerjük meg őt, és kapcsolatba kerüljünk vele. És amikor ez a kapcsolat kialakul, akkor olvashatjuk az igében, és tapasztalhatjuk is azt, hogy az övéi, azok pedig ismerik őt, és ismerik az ő szavát is, és hallgatnak rá. És nagyon fontos ezt a kapcsolatot itt a földi életben kialakítani, és itt tisztázni, hogy hogyan is állunk mi az Istennel, mert nagyon keserves az, hogyha ez már az ítéletben tisztázódik csak. Ahogyan Jézus is beszél erről a hegyi beszédben, hogy sokan mondják majd nekem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosz tevők. És erre az ítéletre utalít Jeremiás próféta is egyébként a folytatásban, hiszen itt ebben a felolvasott igében félbevágtuk ezt a harmadik verset. Így szól a második fele. Választ külön őket, mint levágni való juhokat, és készítsd el őket az öldöklés napjára. Hát ez nagyon kemény mondat. Gondolhatnánk, hogy hát hogy mondhat ilyet Jeremiás? Egy próféta, az Isten embere? Ilyet, hogy az öldöklés napjára azokat az embereket, akiknek ő prófétált. De aztán eszünkbe juthat az, hogy mi talán cifrábbakat gondolunk a másik emberre, vagy akár mondunk is a másik embernek. És eszünkbe juthat az is, amit az előbb a 139. Zsoltán kapcsán említettem, hogy de jó, hogy ezt Jeremiás az Úr előtt mondja el. És ezt az indulatot, ezt a keserűséget, azt odaönti az Isten elé. És ő tud vele mit kezdeni. Ő nem olyan, mint a másik ember, aki elé, hogy ezeket kiborítjuk, akkor csak fölzaklatjuk, és még tovább megy ez az indulat, és ez a harag, és csak emésztjük egymást. Ő tud mit kezdeni a haraggal, a bűnnel, az emberi gonoszsággal. Jézus azt magára vette ott a kereszten. És meg tud bennünket szabadítani. Így, amikor elé tesszük, amikor megvalljuk, amikor elmondjuk neki mindazt, ami ott van a szívünkben. Amikor kitárjuk a szívünket, és csak úgy ömlik ki onnan. Mindaz, ami már lehet, hogy régóta ott megposhadt, és már ott van, és csak rothasztja a mi életünket. Ilyenkor kijöhet az Isten színe előtt, és ő tudja azt kezelni, meg tud tisztítani, és új életben tud indítani. És Jeremiás is indulhatott ezek után az újabb szolgálatba. Az Isten beszélt vele, az Isten meg tudta szólítani, meg tudta ítélni ezekben a helyzetekben az ő életét, az ő szívét is. És aztán tudta tovább folytatni ezt a kemény szolgálatot. Ha kellett, akkor az ítéletet hirdetni, ha meg lehetett, akkor pedig az Isten ígéretét. Ha kellett, akkor öntözött, és hogyha az Isten úgy mondta, akkor pedig írtott és gyomlálta, hogyan ezt az elhívást akkor kapta. Milyen jó, hogy mi már azt is tudhatjuk, hogy az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És tudhatjuk azt, hogy az Isten fia Jézus azt az ítéletet, amiről itt is szó van, azt magára vállalta a bűn miatt. És lehet szabadulni, lehet tisztulni, és lehet már majd úgy oda elé állni, hogy ismerjük őt. Az elé, az Úr elé állhatunk majd, aki ismer bennünket mindennél és mindenkinél jobban, és akit mi is ismerhetünk, hogyha a keresztben, a kereszt által megismerhettük. Mert ő ment oda úgy, mint a vágnivaló bárány, a levágnivaló juha, ahogyan itt mondja Jeremiás, hogy válaszd őket úgy az ítéletre. Ezt Jézus elvállalta mindannyiunk helyett. Ezért ismerhetjük tehát őt, ezért lehetünk most is itt, élhetünk egyáltalán, és hallgathatjuk az ő szavát, és ezért tekinthetünk előre, és lehet reménységünk a jövő felől. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Te ismered a mi életünket, a mi szívünket. Te tudod, hogy hogyan is állunk veled kapcsolatban. Te tudod azt, hogy mi minden rejtőzik ott a mi szívünkben. Urunk, kérünk, hadd tudjuk kitárni előtted életünket. Hadd tudjuk eléd vetni mindazt, ami ott bennünk van. És kérünk, hogy Te jöjj be. Te légy lakozást a mi életünkben, és Te légy a mi életünk ura.